Szeretettel köszöntelek benneteket a mai tisztelet, Isten tisztelet alkalmából, és előre bocsátom, hogy majd az Isten tisztelet után tartok majd egy rövid beszámolót a kárpátaljai útunkról. A mai napon egy olyan kérdéssel fogunk foglalkozni, mint a külsőségek. Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e ezeken a kérdéseken, hogy milyen szerepet, meg milyen mértékben vagyunk rabjai a külsőségeknek, vagy mennyire függünk attól. Ugye nagyon fontos kérdés szerintem ezeken elgondolkodni, mert ugye a Bibliában is van egy olyan történetünk, amely erről tanúskodik. Apostolok cselekedetei 21. fejezetben a 17. verstől olvashatjuk, egészen a 23. fejezet 35. verséig, és ez tulajdonképpen Pál apostolnak a templomi megtisztuláson való részvételéről szól. Csak néhány igét emelnék ki. Apostolok cselekedetei 21.17. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadtak minket az atyafiak, másnap pedig bement Pál velünk együtt Jakabhoz, és a vének mindnyájan ott voltak. És köszöntvén őket elbeszélte egyenként, amiket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett. Azok pedig ezt hallván dicsőíték az Urat, és mondának néki: látod, atyám fia, mely sok ezren vannak zsidók, kik hívőké lettek, és minnyájan buzognak a törvény mellett. Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, kik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda annak okáért minden esetre össze kell gyülekezni a sokaságnak, mert meghallják, hogy ide jöttél. Ezt mivel azért, amit néked mondunk. Van mi köztünk négy férfiú, kik fogadalmat vettek magukra, ezeket magad mellé vévén tisztulj meg velük, és költs rájuk, hogy megnyeressék fejüket, és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket te felőled hallottak, hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod. A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezvén, hogy ők semmi ilyesfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magukat mind a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fulvaholt állattól, mind a paráznaságtól. Akkor Pál maga mellé vette azokat a férfiakat, másnap ővelük megtisztulván bement a templomba, bejelentvén a tisztulás napjainak eltelését, amíg mindegyikükért elvégeztetik az áldozat. Mikor pedig hét nap immár eltelőben volt, az Ázsiából való zsidók meglátván őt a templomban felindíták az egész sokasságot és reálvették kezüket. Kiáltván: izraelita férfiak, legyetek segítségül, ez az az ember, ki a nép ellen, a törvény ellen és a hely ellen tanít mindenkit mindenütt, ezen felül még görögöket is hozott be a templomba, és megfertőztette ezt a szent helyet. Mert látták annak előtte az efézusi Trofimost ővele a városban, kiről azt vélték, hogy Pál bevitte a templomba. Megmozdult azért az egész város, és a nép összecsődült, és Pált megragadván kivonszolták őt a templomból, és mindjárt bezáradtak az ajtók. Tovább nem olvasom, ismerjük a történetet, hogy tulajdonképpen ez az ő elfogatásához vezetett, és a zsidók esküjéhez, hogy meg akarják őt ölni, elkerült az egyik helytartóhoz, másik helytartóhoz, és a végén tulajdonképpen a császára appellálva Rómába elvitték. Mit kért a közösség, mit kért a hit közösség, mit kértek a zsidók tőle? Hitbeli cselekedetet kértek tőle? Nem. Ugye? Azt kérték, hogy tartson meg bizonyos külsőségeket, És hát akkor ezzel megmenti, ezzel bizonyságot tesz, hogy azok az hírek, amik róla keringenek, hogy azok semmivé válnak. Ugye meggondolhatná az ember azt, hogy most akkor ez most őszinte volt pár részéről, vagy nem volt őszinte, vagy megijedt, vagy mi volt vele, vagy hogy volt vele, szóval miért ment ebbe bele. Ugye gondolhatunk különböző dolgokat, de mielőtt ugye Pált elmarasztalnánk azzal, hogy beleegyezett ebbe a kérésbe, és teljesítette. Gondoljuk végig azt, hogy mihez vezetett tulajdonképpen azoknak a zsidó keresztényeknek az igénye, a félelme, ami Pál tulajdonképpen erre kényszerítette. Én inkább azt merném megkockáztatni, hogy itt nem Pál volt hitetlen, hanem hitetlenek voltak azok a zsidók, azok a keresztény zsidók, igen, a zsidó keresztények, akik erre kényszerítették őt. Ugye az apostolok történetében Ellen White-nál olvashatjuk azt, hogy tulajdonképpen Pál ő hűséges volt saját magához abban a szándékában, hogy ő mindenkivé szeretett volna válni. És valóban, ami rajta áll, ő nem szeretett volna akadálya lenni semmi olyan dolognak, ami megakadályozná az evangélium terjedését. Itt viszont ugye a testvérek pont erre hivatkoztak. És Ellen White az apostolok történetében, nekem ez a kiadásom van, itt a 276. oldalon van, a következőt írja. Sok zsidó, bár elfogadta az evangéliumot, még igen nagy tiszteletben tartotta a ceremoniális törvényt, sőt, nagyon is hajlott arra, hogy oktalan engedményt tegyen, ezáltal remélte, hogy honfitársai bizalmát megnyeri, előítéletüket eloszlatja úgy, hogy elfogadják Krisztust, mint a világ megváltóját. Pál belátta, hogy mindaddig, míg a jeruzsálemi gyülekezet vezető tagjai közül sokan előítélettel viseltetnek vele szemben, állandóan arra fognak törekedni, hogy befolyását aláássák. Úgy érezte, hogy ha valamilyen elfogadható eredménnyel megnyerheti őket az igazságnak, bizonyára sok akadályt háríthat el az evangélium győzelmi útjából. Isten azonban nem hatalmazta fel, hogy olyan nagy engedményeket tegyen, mint amennyit kívántak tőle. Mit látunk itt? Látjuk, hogy tele van szeretettel. Ugye? A hittestvérei iránt. Tele van megértéssel az ő bizonytalanságuk iránt. Tele van azzal a vágyal a szíve, hogy megnyerje őket, és hogy ezáltal az egységre jussanak, szóval közös platformra jussanak. Ezekben a kérdésekben, hogy az evangélium, hogy ez az akadály is, ez a félreértés, ez a félreértelmezése tulajdonképpen a krisztusi tanításnak elháruljon, és az evangélium egységesen tudjon terjedni, tulajdonképpen egységes nézőponton. Ugye magában a bibliai szövegben azt olvastuk, hogy amikor ezt az igényt Pálnak kihirdették, akkor mondták, ugyanakkor a többieknek, a pogányoknak elküldtük azt, hogy ők viszont ugye csak ezeket, amit a zsinaton ugye megállapítottak, csak azokra figyeljenek oda. De ugye a zsidóknak valami miatt úgy gondolták, hogy a zsidóknak nem kell megváltoztatni a gondolkodásukat. Szóval a zsidók részére nem hoztak határozatot, csak a pogányok részére hoztak határozatot, hogy a pogányok hogy viseltessenek. És tulajdonképpen ugye arról beszéltünk most a szombatiskolán is, hogy mit jelent emberekre tekinteni, és mit jelent az Istenre tekinteni. Ugye szóval, hogy ha emberre tekintünk, emberi bölcsessége, emberi elgondolása, akkor nagyon nagy esélyünk van arra, hogy kudarcot vallunk. Hogy félrelépünk, félrenézünk, félrecselekszünk. Még a legjobb szándékunk szerint is, ha külsőségekkel szeretnénk összhangba kerülni, akkor nagyon nagyot bukhatunk, hogyha a külsőségeknek szeretnénk megfelelni. Mert egy bizonyos ponton túl nem tudjuk megmondani, hogy meddig van hatalmunkba uralni a helyzetet. Hol van az a határ? Nem látjuk át egyszerűen. Emberileg nem látjuk át. Tele lehetünk jó szándékkal, mint Pál, de nem irányítjuk az eseményeket. Hogy annak ellenére, hogy ő ezt megtette, hogy ez elegendő, látjuk, hogy nem volt elegendő azoknak a zsidóknak a szemében. Ez a külsőség nem volt elegendő az, hogy az ő gyűlöletük tulajdonképpen lecsillapodjon, és hogy megnyugodjanak afelől, hogy hát jól van, hát ez mégse igaz, mert a Pál úgy törvényszerető ő is. Mert Pál, amikor hirdette az igét mindenütt a pogányok között, ő őszintén és nyíltan beszélt tulajdonképpen Krisztusról, és mindarról, amit Krisztus hirdetett, és mi az, aminek vége szakadt, ami eltöröltetett, amire már nincsen szükség. És ezt ők hallották. Szóval őket ez a fajta külsőség, amiben ugye Pál belement, őt nem győzte meg őket, mert ők hallották mindazt, amit ő képviselt. Ezért még megbotránkoztatóbb volt az ő szemükben, mert nyugodtan képmutatónak is tarthatták volna Pált, azért, hogy ők hallották, hogy ő mit hirdet, és most akkor bemegy a templomba. És ezért meg is vádolták azt, hogy az a görög ember, akivel a városban látták, hogy valószínűleg őt is bevitte magával. Ez már feltételezés, ugye, hogy az emberben megjelenik a gyűlölet, hogyha megjelenik a kételkedés, ugye, akkor abban a pillanatban oda már társulnak ilyen fantázia gondolatok, ugye az ember már elkezdi gyártani a feltételezéseket, és hamis vádakat kreálni. Csodálatosan írja tovább Ellen White, hogy ha azonban gondolunk az apostol forró vágyára, hogy hittestvéreivel egyetértésben éljen, ha tekintetbe vesszük gyengétségét a hitben gyengék iránt, ha meggondoljuk tiszteletét az apostolok iránt, akik Krisztussal együtt jártak, különösen Jakab az Úr fivére iránt, továbbá elhatározását, hogy tőle telhetőleg mindenkinek mindene legyen, alapelvének feladása nélkül, ha ezt mind megfontoljuk, kevésbé meglepő lesz számunkra, hogy nem maradt meg szilárdan a határ, és határozottan saját útján, melyet eddig követett. Azonban ahelyett, hogy az óhajtott célhoz közelebb jutott volna, törekvése, a kiengesztelésre csak siettette az eseményeket és a válságot. Meggyorsította a megjövendőlt szenvedések bekövetkezését, előidézte hittestvéreitől való elszakadását, megfosztotta a gyülekezet legerősebb oszlopától, és bánatot okozott keresztény szíveknek minden országban. Mi történik akkor, amikor az ember beleegyezik a külsőségekkel, a külsőségeknek való engedésben, beleegyezik ebbe, és nem marad meg tulajdonképpen amellett, amit ténylegesen hisz. Még a legjobb szándéka mellett is az történik, gondolom Pálnak a példájából látjuk, pont az ellenkezője lesz az eredménye. Szóval, hogyha mi megfélemlünk, vagy a legjobb szándékból emberileg akarunk helyrehozni olyan dolgokat, ami elvileg nem egyezik a belső meggyőződésünkkel, akkor pont az ellenkezőt érjük el. Nem tudom, hogy a saját életünkben tapasztaltunk-e ilyet, én tapasztaltam. Sokkal nehezebb volt abból az állapotból, abból a bizonyos mértékű megalkuvásból kilábalni, mint hogyha szilárdan kitartottam volna amellett. De a szilárd kitartás az tulajdonképpen az csak az Istenre való tekintés alapján történik. Ha engedi az ember, hogy az emberi gondolat, az emberi elképzelés, az emberi jó szándék befolyásolja őt, és enged ennek, annak ellenében, hogy szívében meg van győződve, és tudja, hogy mi a helyes, akkor annak sokkal keservesebb, sokkal messzebb menő következményei lehetnek őre elnézve, meg mindazokra, akik szemlélik ezt a megingását az életében. Pál esetében tulajdonképpen Ugye az Isten megerősíti aztán Pált, már közvetlenek ezek után, hogy ne félj, hogy nem fogsz meghalni, mert neked még Rómában is bizonyságot kell tenni, én felőlem. Úgyhogy de ha Isten nem avatkozik ebbe bele, ha nincs ott az az unokatestvér, vagy az unokaöccs, aki tulajdonképpen meghallja a zsidók szövetkezését, annak a 40 férfinek a szövetkezését, hogy ők mit terveztek el Pállal szemben, és nem megy, nem szól a helytartónak ez ügyben, először Pálnak, aztán Pál mondja neki, hogy menjen el a helytartóhoz, és mondja el, akkor megölhették volna. Megölhették volna. Szóval az Isten gondoskodott azokról az akadályokról, amivel megakadályozta a Pál megöletését, elpusztítását. Hogy mi lett volna akkor, hogyha Pál azt mondja, hogy ezt én nem tudom megtenni, mert ez nem egyezik hogy akkor mi lett volna, azt nem tudjuk meg. De bizonyosak lehetünk abban, hogy valami egészen más történt volna. Mert Pálnak, hogyha szilárdan kiáll emelet, és szeretettel bizonyságot tesz afelől, hogy ő ezt nem tudja megtenni, akkor az Isten adott volna neki erőt és hatalmat, isteni hatalmat, az ő szólásának, az ő szavának, amivel megfordíthatta volna a szíveket. És lehet, hogy az lett, a sokkal erőteljesebb bizonysága lett volna az Isten, hogy mondjam, béketeremtő lelki munkájának, mint ez az emberi megfelelés a külsőségeknek. Most gondolkodjunk el azon, hogy a saját életünkben hogy állunk ezzel. Mert igazából ezek a bibliai történetek, ezek azért vannak leíratva számunkra, hogy elgondolkodjunk, hogy mi a saját életünkben hogyan állunk azzal, hogyha jó szándékú emberi befolyás, hittestvéreink befolyására teszünk valamit, vagy nem teszünk valamit, hogy a külsőségeknek engedvén, abban bízván, hogyha ezekkel összhangban cselekszünk, akkor megnyugtatjuk a kedélyeket, akkor szeretetteljesebb lesz a légkör, amiben vagyunk, lehetne még ezt fokozni, akkor ez mit eredményez? Nézzük meg, hogy Ellen White például, ugye külön nincsen ilyen szócikk, hogy külsőségek, ilyen szavak nincsenek az ő bizonyságtételeiben. De például én egy hasonló helyzetet mondjuk az elképzeléshez tudnám hasonlítani. Hogy elképzelem, hogy ezzel megoldásra jut, hogyha én ezt megteszem, elképzelem. Most a képzeletről viszont nagyon-nagyon-nagyon sok gondolat van. Az Értelem, Jellem, Egyéniség című bizonyságtétel gyűjteményben a 63. fejezetben olvashatunk nagyon érdekes kifejezéseket. Ugye a jó képzelet ez tulajdonképpen itt írja is, hogy Krisztus felhasználta a képzeletet, hogy ez mit jelentett. Azt mondja, hogy szemléltetéseit a mindennapi élet dolgaiból merítette, és bár azok egyszerűek voltak, jelentőségük csodálatos mélységekig hatolt. Krisztus ezekkel szemléltette az örök igazságot, és amikor később hallgatói természetben látták, ezeket visszaemlékeztek szavaira. Példázatai szüntelenül elismételték tanulságait. Krisztus sohasem hízelgett az embereknek. Ugye itt ez az a bizonyos pont. Szóval nem akart jobbnak, többnek, szebbnek, okosabbnak, vagy bölcsebbnek. Szóval nem hízelgett az embereknek. A mélyen előítélet mentesen gondolkodók befogadták tanításaik. Ugye ez nagyon fontos ez a mondat. A mélyen előítéletmentesen gondolkodók befogadták tanítását, és úgy találták, hogy az próbára teszi bölcsességüket. Csodálták a legegyszerűbb nyelven kifejezett lelki igazságot. Szóval Jézus is használta a képzeletet, de mire használta a képzeletet? tulajdonképpen asszociatív gondolkodásnak nevezzük ezt. Ugye, amikor a természeti képekkel példázunk valamilyen jelenségeket az életünkben, és ugye az emberben így jobban rögződik, mint hogyha csak elméletben fogalmaznánk meg azokat a dolgokat, mert gyakorlatiassá válik. Tudja kötni konkrét eseményhez, konkrét cselekményhez ezt vagy azt a tanítást. És ugye, ami nagyon fontos, hogy tényleg ezt úgy véssük a szívükben, hogy Krisztus sohasem hízelget az embernek. Ez nagyon fontos, mert általában, amikor megalkuszunk, amikor a külsőségekkel külsőségeknek kívánunk eleget tenni, akkor tulajdonképpen hízelgünk. Vagy magunknak, vagy az embereknek, akik elvárnak tőlünk ilyen, vagy olyan, vagy amolyan cselekedetet, amiről ők úgy gondolják, hogy akkor ez őket megnyugtatja. És engedjetek meg, még felolvasok egy gondolatot, itt azt mondja, hogy a romlott képzeletről, hogy a romlott képzelet az meg mit jelent, ugye ellentétben ezzel a bölcs magaviselettel, amit ugye Jézusnál láttunk. Azt mondja, hogy elvárják, hogy kitalálják gondolataikat, és mindent megtegyenek nekik. Ugye a képzelet, az ember elképzeli azt, hogy csak akkor szeretik őket, például, hogyha úgy szeretik, ahogy ő azt magának elképzelte, hogy őt szeretniük kell. Elvárják, hogy kitalálják a gondolataikat, és mindent megtegyenek nekik. Nekik meg csak az a dolguk, hogy gáncsoskodjanak, és kedvükre kikezdik mások indítékait. Az ilyen emberek csöpögnek az érzelgőségtől többnyire, örökké azt képzelik, hogy nem értékelik őket, vértanúnak, áldozatnak tartják magukat. Ugye a romlott képzelet arról szól, hogy elvárnák, hogy hízelegjenek nekik. Hogy az ő elképzeléseikkel egyetértsenek, hogy az ő elképzeléseiket kielégítsék, sőt, találják ki, előre találják ki azt, ami neki jó. És hogyha ez nem történik meg, akkor elégedetlenek, akkor boldogtalanok. És ezt tanácsolja Ellen White, azt mondja, hogy képtelenül érzékeny vagy, itt egy konkrét szeméről beszél. Ha valaki akár egyetlen szót is ejt, ami annak ellenkezőjét hagyná jóvá, amit te teszel, már is megsértődtél. Azt képzeled, hogy téged támadnak, hogy védekezned kell. Mentened az életedet, pedig mikor minden áron menteni akarod, akkor veszíted el. Kötelesség vár rád, hajj meg a magad számára, és műveld magadban a hosszú tűrés szellemét. Verd ki fejedből, hogy rosszul bánnak veled, hogy ellened tesznek, hogy valaki erőszakoskodik vagy árt neked. Hamis színekben látod a dolgokat, sátán visz rá ezekre a torz szemléletekre. És azt írja itt tovább, hogy az értelemnek ellenőriznek kell a képzeletet. Szóval az értelem itt nem a száraz tényszerűségről szól, hanem az értelem, amire meg vagyok győződve, ugye, amire az Isten engem meggyőzött, amit én az Isten szerint helyesnek látok, és egyetértek vele, hogy az ellenőrizze a képzeletemet. Mert hogyha szabadjára engedem, ha engedek annak, akkor... akkor pont az ellenkező történik. Azt mondja, hogy ha képtelen lennél uralkodni magadon, nem lenne bűnöd. De nem helyén való, hogy így engedelmeskedj az ellenségnek. Ahelyett, hogy Isten ellen sorakoztatnád föl, szenteld meg és fékezd az akaratodat. Ugye, hogyha az ember ennek enged, hogyha arra vágyik, vagyis abban bízik, hogyha a külső dolgoknak, a külső dolgokkal összhangban majd békességet nyer, ő maga is, meg a környezetének is át tudja, számára is ezt a békességet biztosítani tudja, akkor pont az ellenkezőjét éri el. Aztán elevált még ír a szavak jelentőségéről, de most ezt nem fogom felolvasni. Ugye a megalkuvásról már beszéltünk, még van a megfelelés, ugye a túlélés, az érdek. Ezt az előző negyedévi szombatiskolánkban olvastuk, ez az igéhez kapcsolódott, a zsidókhoz írt levélben a 12. fejezet, 12-14. verse, azt mondja, hogy azért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt érdeket egyenesítsétek fel, lábatokat egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szeretetet, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. És az izsaiási ígét idézít, erősítsétek a lankadt kezeket és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Na most ez mit jelent? Hogyha valaki kételkedik, hogyha valaki bizonytalan, és én abban a bizonytalanságában megerősítem azzal, hogy annak a külsőségnek eleget teszek, ami úgymond idézőjelben megnyugtatná őt, akkor megerősítem az ő lankadt kezét, meg a tántorgó térdét? Hát pont az ellenkezőjét érem el. És itt a megjegyzésben is van egy idézet, azt mondja, hogy mivel a békességet az istentelenekkel szemben csak azzal a feltétele lehet elérni, ha hibáikkal és bűneikkel egyetértünk, ezért rögtön hozzáfűzi az apostol, hogy a békességgel együtt a szentséget is követni kell. Mintha azzal a feltétellel ajánlaná nekünk a békességet, hogy a gonoszok barátsága be ne szennyezzen és meg ne fertőztessen bennünket. Szóval a békesség nem a gonoszsággal való kiegyezéssel nyerhető el, mert a szentség Istenre utal. Ezért még ha az egész világnak lángba kellene is borulnia, nem szabad elpártolnunk a szentségtől, ami az Istennel való közösségünk köteléke. Egy szóval ápoljuk melegen az emberekkel való egyetértést, de csak is az Isten iránti engedelmesség feltétele mellett. Ezt Calvin írta. Calvinnak a szavai. Tudjuk, hogy ezt meghatározni és elmondani sokkal könnyebb, mint megvalósítani, de hogyha rajta kapjuk magunkat és kerülünk ilyen helyzetbe, jó, hogyha eszünkbe jut, hogy a megalkuvás, meg a megfelelés, az úgymond a túlélési ösztönnek a szabadjára engedése, vagy az érdek képviselete, az pont az ellenkezőjét eredményezi. És nem csak azt rombolja, aki szemléli a mi gyengeségünket, hanem minket, saját magunkat is rombol. Mert hogyha netalán ténylegesen sikerül valami békességet létrehozni, akkor még meg is erősödhetünk abban, hogy lám jól választottunk. Lám mégis megérte. És gondolom az Isten azért nem engedte, hogy Pál esetében tulajdonképpen ez valóban megszülessen a békesség a zsidók között, mert akkor megerősítette volna őket elsősorban. Őket erősítette volna meg abban, hogy ők helyesen gondolkodnak. A zsidókat úgy tudta megvédeni saját maguktól, hogy tulajdonképpen Pálon csattant a dolog. Pálnak kellett tulajdonképpen elszenvednie azt, amit elszenvedett tulajdonképpen, mert így tudott csak valamennyi, így tudta valamennyi, akik még képesek voltak józanul gondolkodni, úgymond a zsidók vezeték körül, hogy felébressze őket, hogy valójában milyen kárt is okoztak azáltal, hogy Pált ilyen helyzetbe hozták. Ugye az ösztönös védekezése az embernek az ilyen helyzetek ellen, hát ilyen zsigerből történik, mert ugye az elvárásnak való megfelelés, a kedves az emberi természetnek, mert ismeri az játékszabályokat, teljesíteni vágyakozik, mert mindenki békességben szeretne élni. A családján belül is, a munkahelyén is, mindenfajta környezetben, a külső környezetben is. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem hát még most is bizonyos helyzetekben gondot okoz, de régebben szinte majdnem minden helyzetben éreztem, hogy hogy így kell tegyek, de nem tehetem, mert akkor valamit rosszul fogok tenni. Hogy rosszul fogok szólni. És azért imádkoztam a Jóistenhez, hogy segítsen meg, hogy igazából amellett, hogy nyugodt legyen a lelkiismeretem, a lelkem nyugodt legyen. És mégis ki tudjak tartani amellett, amiről meggyőződtem, megalkuvás nélkül, hogy úgy tudjam képviselni, hogy ez ne legyen bántó a másik ember számára. Hogy ne érezze az, hogy én most valamilyen különbnek tartom magamat, vagy valami ilyesminek. Mert elvileg számomra, alaptermészetemből kifolyólag nekem soha nem volt gondom azzal, hogy én nyíltan megmondjam azt, amit gondolok. Nekem ez alaptermészetem szerint soha nem okozott gondot. Csak amikor hívővé lettem, ez olyan, hogy is mondjam, olyan sebeket okozott másoknak, és a Jóisten megmutatta, hogy ezt így nem lehet, hogy egy időre nagyon is elbizonytalanodtam, hogy most hogy tudom én azt képviselni, hogy tudom én azt ténylegesen elmondani szeretettel úgy, hogy még hogyha amit mondok, az mondjuk lehet, hogy bánt valakit, de nem úgy veszi, hogy én személyesen, nekem van vele bajom, és én személyesen tudom, és én meg akarom őt bántani, hanem hogy ez az Isten lelkétől legyen. Szóval ehhez nekem, hát önmagamtól annyira üresnek kell lennem, mert különben zsigerből jön az, hogy nekem, hogy én így tudom ezt reagálni, én ezt így tudom helyretenni, én így tudom ezt irányítani, hogy feladjam ezt, hogy ne az ösztönös védekezés, ne az ösztönös reagálásom legyen, hogy az elfogadás, a kedvelés és a védelem érzete, amire elvileg vágyik az ember, minden pillanatban erre vágyik, az elfogadásra, arra, hogy kedveljék, és hogy védelmet érezzen. Hogy ezt elsődlegesen ne emberektől akarjam érezni, hanem egyedül az Istentől. Mert az Isten tud igazán elfogadást adni, az, hogy engem elfogad, hogy engem nyitottá tesz arra, hogy a másikat el tudjam fogadni, úgy, hogy külön választom a bűnét és őt, az ő személyiségét. A kedvelést is az Isten tudja munkálni az én szívemben is, akkor is egy olyan emberrel szemben, akit mondjuk nem kedvelnék alaphelyzetben. És a másiknak is az én kedvelésemet az Isten tudja munkálni, hogyha én tudok a másik életében eszköz lenni. És a védelmet is egyedül csak az Isten tudja biztosítani. Bármilyen csodálatos legyen egy közösség, mert csodálatos, tulajdonképpen minden közösség, amelyben ténylegesen minden gyülekezet, amelyben vagyunk, mert egymásért vagyunk, az Isten azért választott minket egy közösségbe, mert egymástól tanulunk, egymás győzelmei, bukásai által épülünk, egymást tudjuk támogatni, és ez csodálatos. De az Isten azt mondja, hogy ne az emberekre, ne a gyülekezetre néz, hanem rám néz, és akkor tudsz jó eszközé válni a gyülekezeten belül, és akkor tud védelemmé lenni a gyülekezet számodra. Nem akkor, amikor megalkuszol, mert a gyülekezetben így gondolkodnak, vagy úgy gondolkodnak. Nem azzal. És nem azzal, hogyha tudom is, hogy nyíltan szembeszállsz velük, hanem akkor, amikor kéred, hogy én legyek a te védelmed, és kéred, hogy én legyek a te szád. Kéred azt, hogy én legyek az, aki mondjuk rajtad keresztül, vagy általad, segíteni tud ebben. Mert igazából az Isten mit néz? Az Isten nem a külsőségeket néz. Ezt mi emberek szoktuk nézni, a külsőségeket. És nagyon erősen befolyásolnak bennünket a külsőségek, a külső elvárások. Az Isten a szív gondolatait nézi. És ugye Mózes könyvében ugye láthatjuk azt, hogy ugye Noé-vel kapcsolatban ugye olvastuk a 6. fejezetnek az 5. versét, hogy azt mondja, hogy az akkori világnak, a szíve, embereknek szíve gondolata gonosz volt, ugye? Minden gondolata gonosz volt. Szóval az ember annyira önmaga körül forgott, annyira önmaga körül forogtak a gondolatai, hogy egyszerűen nem tudott másról gondolkodni. Még akkor se tudott, még akkor se tudott jóról gondolkodni, az Isten szerintiről gondolkodni, nem gonoszról gondolkodni, amikor nem konkrétan paráznasságról, vagy konkrétan gyilkosságról, vagy valami látványos bűnről gondolkodott. Ugye a Mózes második könyvében olvassuk azt, hogy még az adakozást is ugye azt mondja, hogy a Mózes második könyve 35. fejezetében, a 22.-29. versben olvassuk azt, hogy az adakozást, amikor a templomra adakoztak, akkor is, hogy akit a szíve indít, ugye? Akit a szíve indít, azt is annyit. Szóval az Istennek nem kell a külsődleges. Ezt Jézus is mondta, ugye, a két fillér les történetben, ugye, az özvegyasszony is a két filléres történetben. Azt mondja, ezek a maguk feleslegéből adnak, ő pedig mindenét odaadta. Szívből adta. Annak a bizonyságaként, hogy bízik az Istenben, hogy az Isten őt eltartja. A harmadik könyvében azt mondja, hogy a büntetésről tulajdonképpen beszél a Mózes harmadik könyvében, a 26. fejezetből, a 36. és 41. versben, hogy azt mondja, hogy megalázódik szívük. A büntetés, úgy mondjam, belátják, meglátják szemeik büntetésüket, hogy miért van az a büntetés rajtuk. Hogy ezt az Isten tudja munkálni igazából, amikor az Isten, amikor az ember eltévejedik, akkor ő tudja munkálni az emberben azt, hogy belássa, meglássa szemeivel a valós állapotát, és hogy a büntetés, amiben részesül, az az ő szívük megalázását idézi elő. A 5. könyvében, az 5. fejezet 29. versében pedig ugye miután felolvasta a törvényt újból, Mózes akkor is és a nép megfogadta, hogy követni fogja, úgymond, akkor azt mondja, vaj, ha így maradhatna. Vaj, ha így maradhatna, hogy megfogadják. Mert az ember nagyon sok mindent megfogad, mert tetszik neki, mert úgy gondolja, hogy ez teljesíthető, de igazából nem ismeri a saját szívét. Ezt viszont felolvasom, ezt az igét. Ez Mózes 5. könyvének a 6. fejezetében. Az 5.-6. vers, hogy tulajdonképpen mit is jelent, ez ugye a hitvallása, a negyedik versről olvasom. Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, melyeket e napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. Ezt az ember úgy gondolná, meg nagyon sokszor úgy értelmük, hogy hát gyönyörködünk benne, és akkor az már a szívünkben van. Nem. Mert hogy a szívünkben van az Isten törvénye, az akkor derül ki, hogyha megcselekesszük. Ha összhangban cselekszünk az ő törvényével. Ha nem elképzelünk dolgokat, hanem küzdünk azért, és kérjük az Isten vezetését ahhoz, hogy meg is tudjuk cselekedni azt, amivel az értelmünkben egyetértünk. Hogy valóban teljes szívvel, teljes lélekből. Szóval teljes szívből ez nem azt jelenti, hogy minden jó szándékommal, hanem amikor szembesülök azzal, hogy választanom kell, és az a válaszonnal nagyon pici a külsőség között, és valóban az Isten általi meggyőződés között, akkor az Isten általi meggyőződést választom, nem pedig a külsőséget. Nem pedig az embernek, nem az embernek akarok megfelelni, hanem az Isten. Istennel szeretnék összhangba lenni. És amikor érzem, hogy ez nagyon nehezemre esik, akkor kérem, könyörgök az ő segítségéért, hogy ez meg tudjon valósulni az életemben, akkor szeretem teljes szívből az Istent. És akkor rendelem alá a lelkemet, mert ugye azt mondja, hogy teljes lelkedből, akkor rendelem alá a lelkemet a Szentlélek vezetésének. Ha csak lelkes vagyok, akkor az nem a Szentléleknek az állapota. És a teljes erőm, ez az, amit az Istentől kapok erőt, ahhoz, hogy ezt valóban meg tudjam valósítani. Hogy arra szánom oda az erőmet, amit az Istentől kapok, hogy az ő munkáját végezzem. Nem tudom, gondolom, ti is voltatok már olyan állapotban, hogy jó szándékból jóval többet tettetek, már gondolom, többet dolgoztatok, vagy többet munkálkodtatok, mint amihez igazából az Isten megadta az erőt. Nálam ez napi renden volt, szóval én nagyon sokáig küzdöttem ezzel, amíg ténylegesen az Isten, jó Isten elvezetett ahhoz, hogy elég neked az én kegyelmem. És napról napra gondoskodik az Isten. És itt kapcsolnám tulajdonképpen egy rövid pillanatra ténylegesen a kárpátaljai útunkhoz, az, hogy nekem eszembe se jutott volna tulajdonképpen ez. És a Jóisten olyan fokozatosan és olyan aprólékosan, készített fel erre először azzal a családdal, akit aztán Csepregen befogadtak, hogy azoknak segítsek, hogy elmenjek, várjam őket Budapesten, hogy autóval hozzam el őket, meg minden. Szóval menet közben alakult ki az. Én mindig csak azt kértem, hogy édes Istenem, csak amihez megadod az erőt. És fokozatosan alakultak ki ezek a gondolatok, és ezek a szándékok, és amikor meghallottam igazából az első útnak a lehetőségét, meg a beszámolóját, akkor értettem meg, hogy lehet, hogy a Jóisten engem is fel szeretne használni ebben, és akkor mertem igazából szólni ahhoz, hogy nekem is vannak ott rokonaim, és azért megpróbálhatok-e kapcsolatot felvenni velük. És most már bizonyos vagyok abban, hogy itt a Jóisten adta az erőt, mert én magamtól biztos, hogy nem gondoltam magamat alkalmasnak, hogy én ilyen megterhelésre egyáltalán még alkalmas vagyok. És biztos vagyok abban, hogy nem én vagyok alkalmas, hanem amikor a feladat van, akkor az Isten alkalmassá tud tenni. Kilencedik fejezet Mózes 5. könyvéből, ezt is felolvasom, ezt az igét is felolvasom. Hogy amikor arra figyelmezteti itt, 9. fejezet, 4. és 5. verse. Hogy az Isten figyelmezteti a népet. Hogy mikor azért kiűzi az Úr a te Istened azokat te előled, ne szólj a te szívedben mondván, az én igazságomért hozott be engem az Úr, hogy örökségül bírjan ezt a földet, holott e népeket az ő istentelenségükért űzi ki te előled. Nem a te igazságodért, sem a te szívednek igaz voltáért mégy te be az ő földük bírására, hanem az Úr a te Istened a népeknek istentelenségéért űzi ki őket előled, hogy megerősítse az ígéretet, amely felől megesküdött az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Ugye, hogy az ember, itt látjuk azt, hogy azt mondja, hogyha valami tényleg sikerült, hogyha valamit ténylegesen az Isten tudtuk szolgálni, meg az Isten meg tudott rajtunk keresztül nyilvánulni, egy pillanatra se tulajdonítsuk saját magunknak, mert ez csak azért történik, mert valakinek segíteni kell, mert valaki szükségben van. Mert nem azért, mert én vagyok a legjobb, nem azért, mert én vagyok a legügyesebb, mert én látok a legjobban, nem ezért. Hanem mert lehet, hogy abban a környezetben én vagyok a leghitelesebb, a saját magam szemétől függően, mert ott nőttem fel például. És engemet jobban elfogadnak az emberek. És lehet, hogy az Isten ezért adja az erőt, és ezért adja. De ez nem az én érdemem. Több mint 30 éve már nem élek ott. Szóval ez nem az én érdemem. És a 11. fejezetben, ugyanitt Mózes 5. könyvében a 11. fejezetből a 13. verset olvasom. Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, amelyeket én ma parancsolok néktek, úgy, hogy az Urat, a ti isteneteket szeretitek, és néki szolgáltok teljes szívetekből és teljes lelketekből, esőt adok a földetekre, stb. És akkor a 16. verstől olvasom tovább. Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne csalattassék, és el ne térjetek, és ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne boruljatok le előttük. Különben, és a 18. Vegyétek azért szívetekre és lelketekre a szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezetekre, és homlokkötőkül legyenek a ti szemeitek között. Tudjuk, hogy ebből egy nagyon komoly külsőség alakult ki, ugye? Csináltak ilyen karkötőket, ugye, amire az ígét írták, ugye, és azt kellett hordani, meg a homlokukra is tettek ilyen kis dobozkákat, amiben ígét raktak bele. Szóval külsőségben mindent megcsináltak, külsőségként értelmezték azt, amit az Isten mondott. Vigyázzunk! Vigyázzunk! Hogy amit az Isten ténylegesen a szívünkben munkál, akkor azt nem azért munkálja, hogy ezt mi magunkra rakjuk, hanem azért munkálja, hogy belül a szívünk átalakuljon. És a jellemünkben nyilvánuljon meg az, ami átalakította a szívünket. Utolsó igénk a 15. fejezetből. Hetedik vers. Ha mégis szegényé lesz valaki a te atyádfői közül, valami mennyien a te kapuid közül a te földeden, amelyet az Úr, a te Istened ad néked, ne keményítsd meg a te szívedet, be se zárjad a kezedet a szegény atyád fia elől. Ez olyan természetes. De nézzük meg, hogy mi van tovább. A 9. verstől. Vigyázz magadra, hogy ne legyen a te szívedben valami istentelenség, mondván közelget a 7. esztendő, az elengedésnek esztendeje, és elfordíts szemedet a szegény atyád fiáról, hogy ne adj néki, mert ő ellened kiállt az Úrhoz, és bűn lesz benned. Szóval ne csak, ugye tudjuk, hogy a 7. év az elengedés éve volt, és ugye akkor ott nem kellett visszafizetni ugye a tartozást, és azt mondja, hogy vigyázz, hogyha tudod, hogy közeledik az, akkor ne vond vissza a segítséget, azzal, hogy ugye akkor most már bizonyosan nem fogod visszakapni. Mert azt mondja, hogy bűnöd lesz. Bizonyára adj neki, és meg ne háborodjék azon a te szíved, mikor azt neki, mert ilyen dologért áld meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban és mindenben, amire kezedet veted. Mert a szegény nem fogy ki a földről, ezért a parancsolom neked, mondván örömes, nyisd meg kezedet a te szűkölködő és szegény atyád fiának te földeden. És ez, gondolom, nem csak a kimondottan fizikai szegénységről szól, hanem hogy tudok-e figyelni a másikra, tudom-e alkalmassá tud-e tenni engem az Isten arra, hogy akit ő elém rendel, hogy annak jó eszköze tudjak lenni, annak a megmentésében, annak a segítésében. Mindenfajta feltételezés nélkül, anélkül, hogy ne a magam lehetőségeit vegyem figyelembe, hanem valóban azt, hogy az Isten cselekszik ezáltal. Hogy ne látványos legyen a segítség, de ugyanakkor tartalmas. Egyetlen egy gondolat még, lehet-e a szombatülésünk, a szombatünneplésünk, válhat-e a szombatünneplésünk külsőségé? Ezt nem fogom most kifejteni, gondolkodjunk rajta. És még egy, ténylegesen most már záró gondolat, hogy mit gondolunk, hol van a Bibliában az, hogy Isten népe megszabadul mindenfajta külsőségtől? Hol van az a Bibliában, amikor az Isten népe megszabadul mindenfajta külsőségtől? A Jelenések könyvében van. A 14. fejezetben. Az a nép, a 144 ezer, aki feláll az Isten hegyén, az szabaddá válik a külsőségektől. És utána jön ugye a hármas angyali üzenet, ami megint csak arról szól, hogy mi lesz a fenevad bélyege és az Isten pecsétje közötti különbség, az, hogy a külsőségeknek való megfelelés által akarom megmenteni az életemet, vagy az Istennek való engedelmesség által. Bízom-e abban? Mert ugye azt mondja, hogy a homlokára meg a kezére, hogy a homlok az egyetértést jelent. Az az Isten elvetését jelenti. Az egyetért a fenevaddal. De aki a kezére veszi, az azt gondolja, hogy ha a kezére veszi, és belül ő azért meg van győződve a másikról, akkor megmentheti az életét. Nem. És ez nem csak a szombattal kapcsolatban, ugye ez igazából a szombatról szól, hanem most jelen az életemben, hogyha én értelmileg meg vagyok győződve valamiről, és az Isten meggyőzött bennem, a szívem mélyéig meggyőzött engem arról, hogy mi helyes az Isten elgondolása szerint, és én ennek ellenében azt gondolom, hogy én csak a kezemmel teszem meg, de igazából a szívemben én továbbra is az Istené vagyok. Vigyázzunk, mert nagyon-nagyon-nagyon veszélyes játékot játszunk. Vigyázzunk. Az Isten most még tart a kegyelem idő. És Isten várja, hogy minden hasonló helyzetben, hogyha ilyet megengedünk, vagy megengedtünk az életünkben, bármikor, hogy ezt vigyük elé, és határolódjunk el ettől. Kérjük tőle a szabadítást, hogy újítsa meg gondolatainkat, újítsa meg szívünket, hogy merjük felvállalni azt, hogy helytelenül cselekedtünk. Az Isten hatalmas áldása vár mindannyiunkra, higgyétek el. Én amikor kimondtam azt, hogy nekem mindegy, mi fog a következő pillanatban történni velem, nekem az Isten kell. Nekem csak az Isten kell. Ha mindent elveszítek, de nekem csak az Isten kell. Teljesen kilátástalan helyzetben voltam, és csodálatosan megtartott az Isten. Csodálatosan. És napról napra megtart, és feladatot ad. A rossz döntésemnek a következményeit még rovom. De egyszer annak is vége lesz. És szabaddá válok tőle. Teljesen. De az csak a testi, az csak a kézbeli kötöttség. A szívem már nem. Nem azé a rossz döntésé. A szívem az Úré. És kívánom, édes testvéreim, hogy hozzuk meg a magunk döntéseit mindenkor. Az Isten áldása nem marad el. És igazán győzelemre tud bennünket vezetni. És akkor bátorságunk is lesz a saját további gyengeségeinkkel szembesülni. Akkor nem szégyelni fogjuk őket, hanem örülni fogunk annak, hogy kiderült, mert az Úr meg akar szabadítani tőle. Az ő irgalmassága és az ő szeretete vezéreljen bennünket, és tegyen bátrakká, hogy a külsőségek, azok külsőségek, de az Isten, ami szívünket kéri, és a szívünket vizsgálja, és ami szívünk szerint fog megítélni. A külsőségek nem mentenek meg bennünket. Az Úr legyen mi velünk. Az ő szeretetével, az ő irgalmasságával, az ő erejével, az ő megváltó hatalmával. Amen.